Köszönteni szeretném mindazokat, akik eljöttek Bíbó István könyvbemutatójára. Természetesen Magyarországon vagyunk, ez a könyvnek második bemutatója. A kiadóan szépen elbújik a háttérbe, az EPMS Magyarországi Szervezete úgy szintén, ennek is nyilvánvalóan megvan az oka. Én annak örülök, hogy mindenki itt van, akinek szóltam. Nem tudom, hogy mi volt az igazi oka ennek. Mitől vált kedvessé az alkalom azoknak, akik eljöttek a Békásmegyeri templom építészétől kezdve Lengyel Lászlóig. Két ember között nincs olyan nagy különbség, mint hogy első pillanatra tűnnék, de mégiscsak ez az alkalom messze túl van azon, ami egy felekezet alkalma, ami nem is az evangélikus ebben az esetben, hanem a református. Nem is egyszerűen értelmiségi alkalom, van itt nyugdíjas külügyminiszter is. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy lehet, hogy külügyminiszterként nem nyugdíjas.
De értelmiségi,
ez kétségtelen fönnáll. És legutoljára ineficiens hallottam őt a külügyminisztérium előtt felolvasott leveléből, mielőtt az én Anna lányom fölállt volna a pulpitusra, külügyminiszter úr távollétébe felolvasták a gyülekezetnek szóló levelét, a gyülekezet nevében ezúton is köszönjük neki. Mindazonáltal lehet, hogy valójában Bíbó István, most hozzá kell tennem, az ifjabb neve, személyisége, története hozta önöket egyben. Az is lehet, hogy Vekerdi Tamás. Maradjon ez az Úristen titka. Az én feladatom csak annyi, mint a bojtári, hogy összetereljem azokat, akik valamiképpen összetartoznak. A hitük, a gondolkodásuk az emberi méltóságba és szabadságba vetett, megingathatatlan hitük miatt. Kiváltképpen örülök annak, hogy Fabinyi Tamás püspök itt van, személyében reprezentálva van a mindenkori hierarchia, mert én bármit tettem annak érdekében, jövőre már több mint, nem, jövőre 40 év, hogy lelkészét szenteltek, és itt az előbb tudtam meg, hogy lelkész csak az, aki föl van szentelve, még most is ingerült vagyok az információtól, mert valaki vagy attól lelk, az Úristen azzá teszi, vagy nem, ha csak a hierarchia teszi lelkészé meg ezt a
fel. Ebben ne kevered bele engem, ebben nem én voltam.
Befejezem.
Kevés hangod van, hogy spórolj vele.
Tamással legkülönbözőbb közös vonásai vannak. Én valószínűleg hiú vagyok, mint ő, de engem nem csak kancsal szemmel, hanem vörös hajjal is megáldott az örökkévaló. Könnyebb volt ezt megélni. Más vonatkozásban azonban mégiscsak behatárolt ez a fajta magyarázatra szorultság, tekintettel arra, hogy ez a könyvhöz igazából még egy embert kell említenem, aki nincs így. És nem lennék tisztességes Dénes Iván Zoltán barátunk iránt, ha pusztán azért, mert éppen Jeruzsálembe vendégprofesszor, elhallgatnám, hogy ez a könyv csak azért van most Vekerdi Tamás, Fabinyi Tamás és Bíbó István keze ügyében, mert ez a kiváló történész, magánemberként megjegyzem, szörnyeteg, addig nyomorgatott engem, ameddig menekülvén az elviselhetetlen telefonok és e-mailek elől össze kellett gerebléznem azt a pénzt, ami ez a könyvhöz szükséges volt, hogy a kiadó megoldja. Annak idején, 1989-ben, amikor az Európai Protestáns Magyar Szabad Egyetem tanácsadói lelkészévé választottak, határoztam el, hogy a négykötetes Bíbó után, ami Münchenben megjelent, a kétkötetes Bíbó is jelenjék meg, amelyenek a főszerkesztője volt édesapám 1979-80-ban, talán még néhányan emlékeznek erre a névre, Knop András. Nem kívánom senkinek azt az élményt, amit apámnak jelentetett Knop elvtárssal tárgyalni, meg másokkal, de ez hasonlatos azokhoz az élményekhez, kicsit súlyosabb fokozatban, mint az ifjabb Bíbónak meg kellett élnie a 80-as évek végén. Gyurgyák János volt az, aki legelőször rábólintott arra, hogy az EPMS-szel együtt jelenjék meg a Bíbó emlékkönyv. És ezért van az a különös helyzet, hogy a Bíbó emlékkönyv kétszer jelent meg, egyszer csak a szerzők számára 65 példányban, 81-ben. Én megörököltem apám példányát, ahány szerző volt, annyi példány készült el, és aztán 1991-ben a akkor még Osiris századvég, illetve az Európai Protestáns Magyar Szabad Egyetem kiadásában. Vannak, akik nem változnak. A Szabad Egyetem ilyen, valószínűleg az lesz a sorsa, hogy kihal az idő függvényében, de ameddig nem hal ki, addig legalább a bíbókat támogatja. Itt én be is fejezem azzal, hogy ennek az alkalomnak az évnökségét hárman vállaltuk a Katolikus Magyar Pax Romana szervezett, ott ül az ő vezetője, jó, Kamarás István, nevezzük ki, Magyar Pax Romanának. Áber valahol elbújt, nem tudom, hogy hol van. Ő az EPMS magyar tagszervezetének az elnöke, és végül a Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség, amely épp úgy csak fügefa levél, mint ahogy az előbbiek is fügefa levelek. Ez egy magyar történet, itt mindenki háttérbe vonul, és mindenkinek oka is van arra, hogy azt, amit jó szívvel és lelkesen támogat, óvja attól, akik annak kárára lehetnének. Így kérem én most meg Bekerdi Tamást, hogy mindazt, amit fontosnak tart a szerzőről és művéről, ossza meg velünk.
Köszönöm szépen. Mindazt nem tudom megosztani természetesen, de egy kis töredék részét igen. Nem szeretném azt mondani, hogy ifjú Bíbó István, sem az, hogy Bíbó István az ifjú. Ezért lehet, hogy időnként Bíbó Pistát mondok, ahogy ő nevezi önmagát az e-mail címében, és a barátai őt. És inkább csak amikor az idősebb Bíbóról mondok majd valamit esetleg, akkor fogom ezt hozzátenni. Most az egész dolog elé egy mottót szeretnék felolvasni. A mottó természetesen Bíbó Pista szavai a könyvből, amit ő szerencsés volt egy egyházi pedagógiai konferencián elmondani. Ezek így szólnak. Legyünk tisztában azzal, hogy diákjaink hitének többet árt egy képmutató keresztjén, egy buta református, vagy egy agresszív hívő, mint egy becsületes ateista. Természetesen néma csend, aztán valaki megszólalt, hogy tiltakozik az ellen, hogy az ateizmus dicsőítsék ebben a teremben, vagy valami ehhez hasonlót. Ez a motto azért fontos szerintem, mert az egész könyv szellemiségéről árulkodik. Ez egy jelentős, felemelő könyv, és egyben kétségbeejtő, és megrendítő. Tulajdonképpen a rendszerváltás története is benne van, jobb kimenetellel, mint az eredeti. A 1944 szörnyű napjaiban, amikor Riadócai lakásán Ottlik Géza Vas István bújtatta, úgy érezte, hogy ezzel a borzalmas országgal, ezzel a szörnyű helyjel nem lehet közösséget vállalni. És megfogalmazódott benne a másik Magyarország kifejezést, a másik Magyarország, amely mindig van, érinthetetlen, szellemi erő, és hozzá lehet fordulni és appellálni. A Bíbó család idősebb és ifjabb Bíbó ebből a másik Magyarországból vétettek, hitveseikkel együtt, és ez a másik Magyarország, ez képes arra, hogy időnként olyan szikrákat csiholjon, amik még ebbe az egyik Magyarországba is lecsapnak, átütve a közöny, az ellenszem, az ellenállás közönyén. Itt egy ilyen történetről lesz szó, egy iskolai történetről. Iskola és egyház közeli írások, mondja az alcím, a fő cím is sokat mondó, hit és értelem, ebből az értelem az, ami üldözésre számíthat, megfelelő egyházi körökből. És ez a történet, ez az iskola történet, ez egy alapelven épül. Ezt az alapelvet most én fogalmaznám meg, amelyik így szól. Gyerekekkel élsz együtt, szülőként, tanárként. Két magatartásod lehetséges. Az egyik azt mondja a gyereknek, legyél, aki vagy. Én ehhez foglak hozzásegíteni. Nem tudom, hogy ki vagy, te se tudod, hogy ki vagy. Jössz valahonnan a transzcendenciából, hozod önmagadat, hogy itt a földi létben hass és kibontakoztas. A másik magatartás, legyél, akivé én akarlak tenni. Ez minden parancsuralmi állam magatartása, sok egyházi iskola magatartása, téves magatartás, a megtöretés útja, az örök lázadás, kétségbeesés, elégedetlenség útja, mind nevelői, mind részről, mind a nevelt, egyet a gyerek részéről is. Ez a könyv oda teszi le a garast, hogy legyél, aki vagy, de így vagy érték, ahogy jöttél, és lassan fogsz kibontakozni. Kerülő utakon keresztül, saját véleményeken keresztül, egy pillanatra ide idézem, a könyvben nem említett, ha jól emlékszem, nem említett, Karácsony Sándort, aki fejlődés lélektanában a hitet és a vallást is vizsgálja fejlődés lélektani szempontból, a kisgyerek hite, a mese, nem a vallásos mese, Isten őriz, mondja Karácsony Sándor, a normális mese, a növő gyerek, akit Karácsony kölyöknek nevez, mi nevezhetjük alsótagozatosnak, hite és világképe, a monda, most már nem János Vitéz, aki a Himaláján átmegy Indiából Franciaországba, hanem Toldi Miklós, aki térképen is követhető útvonalon megy Lajos király után Nápolyba, de mondai hős, mondai erejű hős. A kamasz hite a hasítás, eskü átok, fekete-fehér, jó-rossz, jó-fej, seg-fej, imádott együttes, gyűlölt együttes, futballcsapat, stb. És végül ide akartam eljutni, az ifjú hite, hite és vallása, a kételj. Aki nem megy át a kételkedésen, az soha nem fog eljutni egyéni hitéhez, annak legfeljebb tradicionált hite lesz. Ez rendkívül fontos, és tulajdonképpen a könyv minden oldala ezt sugározza, hogy a saját hitedet küzd ki, bármilyen kerülő úton és kételyen keresztül, és te pedagógus ehhez segíts hozzá önképzőkörökkel, politikai vitakörökkel, úristen, a fiatal ember, hogy kiküzdje a saját hitét, miközben tudja tisztelni a másik véleményét és személyiségét. Ez megolvasható a könyvben. Na ezért jön a liberalizmus vágya, ami pillanatra megáll, miért is vád? Ez akkor dobjuk ki az egész magyar 19. századot, Széchenyitől Kossuthon át, Deákig, Eötvösig, Szalaiig, mindenki, nem beszélve Petőfi Sándorról, aki szélső bal liberális, akasszátok fel a királyokat, őt is dobjuk ki és tiltsuk ki. Persze, biztos. Ez volna helyes. Egy úgy működő iskolában, amilyen iskolával azok akarták tenni mondjuk a Bármadast, akik aztán megszüntették és betiltották, illetve működik ma is. Sőt, Bíbó Pistát is meghívják a 15. évfordulóra, 25. évfordulóra, aki ott beszélni fog, minden évszám rossz lesz, amit mondani fogok, erre tessék felkészülni. Miről is szól a könyv, azért ezt mondjuk el. A könyv egy történet. Tényleg helyes, hogy a történész professzor ki akarja adatni, mert nem csak annak a története, amiről szó van, hanem, ahogy erre utaltam már, az egész magyar rendszerváltás története. Mi történik? És nem is csak egyház történet természetesen, és nem is csak iskola történet. Mi történik? 86-ban Bíbó István, jó, most mondom még, az ifjú, aki itt ül mellettem, feleségével együtt.
Ifjabb, nem ifjú.
Ifjabb, igen.
Azt simán vállal.
Feleségével együtt elhatározzák, hogy újra kellene indítani a budapesti református gimnáziumot, ami ugye két épülete volt, a Lónyai utcai, oda én is jártam még, és a Bármadas, a Bármadasba jártak a lányok, akkor még a Lónyai utcában a fiúk. Az egyház, persze, ezek szép dolgok, fontos dolgok, na de óvatosan azért vigyázzunk, de nem kezd még senkinek szólni róla, stb. Ezt ismerjük, te jól ezt a magatartást, és azt kell mondani, ez még nem is a legrosszabb. Végül, mert nagyokat ugrom, 90-ben elindul a Bármadasban, mert a Lónyai utcában ott a közgazdasági egyetem van, de a Bármadasban egy iskola működik, a Lóránti Zsuzsanna úton. Elindul az iskola, és működik egészen 94-ig, amikor is az enyhén, vagy nem is olyan enyhén nyilassá váló budapesti református püspökség slapajai kiszállnak, és betiltják, így lehet röviden összegezni. A liberalizmus vágyával, vajon elég hazafias-e, vajon elég református-e, stb. Hogy nevelik hitre a gyereket? Hallgassuk meg. Erre idézek a könyvből. A hit nem nevelhető bele a gyerekbe. Ez is benne van a könyvben, ezt is mondja Bíbó István, aki mellettem ül. És őt azt is mondja, hogy a világnak nem keresztény ideológiára van ma szüksége, hanem hiteles keresztény emberekre. Ne prédikálj, ne misszionálj, te tanár az iskolában, létezz. És a létezéseddel majd provokálni fogod idővel az ellened való támadást, a vitát, és ennek örülnöd kell, ennek örülnöd kellene. Most már sejtjük talán, hogy mi lehet az, ami annyira felháborította az egyházi férfiukat, azokat a bizonyos egyházi férfiukat, hogy ez a felháborodás még máig itt-ott elrezeg. Azt mondja Karl Kraus az első világháború végén, a jeles osztrák kritikus, tanuljatok szakadékot látni ott, ahol közhelyek vannak. Az egyházi életben nem egyszer, és az egyházi iskolákban nem egyszer közhelyek vannak, a hit és a hazaszeretet közhelyei elsősorban. Egyáltalán mi ez a hazaszeretet? Erre vonatkozólag a könyv egy kitűnő márai idézettel igazít el, aki azt mondja, márai, hogy ostobaság tulajdonképpen a hazaszeretetről prédikálni. Miért kéne valakit korbáccsal, szöges dróttal arra kényszeríteni, hogy szeresse önmagát? Ő maga a haza, a létezésének a formájában. nevelhetünk-e valakit hazaszeretetre? Felmerül a kérdés. Őrült az, aki önmagát tagadja. Nem az a fontos, hogy szereted-e. Nem ez a kérdés, mert te az vagy. És soha nem azt akarják igazán, hogy ezt a te hazádat, aki te magad vagy, szeresd és fogadd el, hanem azt akarják, hogy az államot szeresd, mondja Márai. És ez az állam szeretet az, amit ki akarnak provokálni a gyerekekből. Az állam adja a stallumokat, az állam adja az előléptetést. Ez egy érdekszeretet. Aki az államot szereti, egy érdeket szeret. Aki a hazát szereti, egy végzetet szeret, mondja Márai. És idézi Bíbó. Bizonyára nem az egyházi férfiak örömére. Szóval ez a történet 94-ben megszakadni látszik. És itt jön az a fordulat, amit a rendszerváltás utáni Magyarország még nem tudott végbevinni. Vannak emberek, akik nem adják fel. Ilyen ember a mellettem ülő Bíbó István, aki nem adja fel, ennek a dokumentumait is itt meg lehet találni. Nem lehet a Váramadasban újraindítani a pesti, a budapesti református gimnáziumot, akkor protestáns gimnáziumot, Szilveszter János protestáns gimnáziumot fogunk indítani. 97-ben megnyitja kapuit a Szilveszter János protestáns gimnázium. Ott a lakótelepen. Milyen utcában is? Mert ezt elfelejtettem.
Pillangó Parknak hívják, Pillangó a hivatalos Park. Címén.
Igen, tehát a Pillangó metró megálló közelében, a Pillangó utcai metró megálló közelében. Mindaz, amit a hivatalos egyházi pedagógia szeret, rend, fegyelem, egység, összetartás. Ezek problematikus szavak. Viszont rendkívül fontos volna, legalábbis Bíbó Pista szerint, a humor, az önirónia, az önkritika. Nem is csak az iskolában, nem is csak a tanárok részéről, bizony az egyház részéről is, mondja elő. És bizonyára nem csodálkozik, hogy nem sokan szeretik bizonyos helyeken. Az önálló, a kritikus gondolkodás megjelenése, megint csak a könyvből idézem, ellenség. Önállóság és kritika, mintha valami ördögtől való dolog volna. Teljesítmény, tekintély. Ezek is sötét szavak, bármilyen furcsán hangzik. Mondja a Hit és értelem szerzője. Nem a teljesítményt kell nézni. Az egész személyiséget kell értékelni a gyerekben. Ugye Amerika elrohant a teljesítmény irányában, erről a Stanford Egyetem dékán, egyik dékánja egy nagyszerű könyvet írt, ami magyarul is megjelent, az őrületig mentek el. Pozitív diszkriminációban részesül az ADHD-s, tehát a figyelemzavaros, magatartászavaros, túlmozgásos gyerek. Hú, akkor beszerzem azt a papírt, amely az én gyerekemet ADHD-snek minősíti, mert akkor majd a felvételnél, a jegyein túlmenően, pozitív diszkriminációban fog részesülni. Ezeket a gyerekeket ellátják gyógyszerekkel, paradox módon stimulánsokkal, mert ugye ezeket a hiperaktív gyerekeket stimulánsokkal lehet gyógyítani, valószínűleg azért, mert a homloklemény bizonyos képleteit a stimulálják ezek a stimulánsok, és a homloklebeny felelős az agy többi részének összehangolásáért. nem, ez most mindegy, akkor ihassunk fel a gyereknek stimulást, hogy tovább tudjon tanulni, hogy a tizedeit javítsa, sőt, mi több, én is beveszem a stimulást, a szülő, hogy én is ébren tudjak vele maradni, és stimulálni tudjak. Ez a tévoly Amerikában 3-5 évvel ezelőtt hágott a tetőfokára, és ma már nagy amerikai egyetemek azt mondják, hogy azt kéne kitalálnunk, hogy egy egyszerű beszélgetésben, művészi tevékenységben, a szociális életre való rápillantásban, vagy egyáltalán hogyan mérlegelünk valakit, mert ezek a tizedekig kiszámított, vagy nem tudom meddig kiszámított érdemjegyek és pontok, ezek pokoljak. Tehát teljesítmény? Nem. Az egész személyiségként értékelem. Itt egy pillanatra megállok, hogy egy nemzet, amely ilyen módon méri a teljesítményt, tehetségeitől fosztja meg magát. Tessék kézbe venni Csiffári Gabriella, budapesti főlevéltáros asszony, nemrég megjelent könyvét, magyarázom a bizonyítványom. 88 nagy magyar, pokoli rossz tanuló volt, 78 belőlük, persze volt 10-12, aki jó tanuló volt, de a legtöbb irtózatosan rossz tanuló volt. Kijöttem a Bodográf moziból, egy esős vasárnap délutánon, írja Mánti Iván, és elhatároztam, én többet nem megyek iskolába. Író leszek. Hazamentem, és azt mondtam apámnak, én többet nem megyek iskolába. Persze, mondta apám, miért is mennél? És így tovább. Még talán még érdekesebb, amikor elsőbe indulnak édesapjával, én már akkor sejtettem, milyen az iskola, és elájultam az utcán. A jó helyen ájultam el, a Simplon kávéház előtt. Apám kézbe vett, bevitt, letett a kerevetre, és már is jött a főpincér. És én mindjárt tudtam, hogy jó helyen van. A kávéházban mindenki azzal foglalkozik, hogy hogy tehetne jót veled. Neked valami jót, ami neked kellemes. Az szivaros, a kenyeres lány. Mindenki ezért van ott. És így tovább, és így tovább. Szóval teljesítmény? Nem. Tekintély? Hát inkább azt mondanám, mondja szerzőnk, szabadságra és szeretetre teremtett lény az ember, aki dialógusba kell, hogy lépjen a másik emberrel. Hiába füröztöd önmagadban, mondja József Attila, csak másban moshatod meg arcodat. A tekintély abból jön, hogy ő tisztel engem. Azért a modernebb szakfolyóiratok, szakkönyvek már azt javasolják, tiszteld előbb te őt. Ő majd akkor fog téged tisztelni, mármint a gyereket. Tehát amit az egyházi férfiak akarnak, ezek az egyházi férfiak, akiket fent emlegettem, azok téves megközelítések. Egy pillanatra megállok, és ide idézem Dickens Copperfield Dávidját, egyik kedvenc könyvemet, és gyerekeim egyik kedvenc könyvét. Ki a legszörnyűbb ember, akkor az egész kétkötetes vastag Copperfield Dávidban. Egyébként vastag könyveket érdemes olvasni, mert akkor hosszan együtt élhet az ember a szereplőkkel, de ezt ma nem tudják. Ki a két legszörnyűbb ember? Murdoch, nem tudom. Mert ugye az ember ezt még gyerekkorában olvassa. Úr és nővére. Két ájtatos hívő. Ezek iszonyatos emberek. Ezek ütnek, vernek, kegyetlenek, nem ismerik az élet, a teremtett világ szépségét. Ezek mindig a legrosszabbat feltételezik azokról, arról a gyerekről, aki szemben áll velük. Ebben nem sokat változott az egyházi felfogás. Ez a könyv és ez a két iskola, amelynek alapításáról ez a könyv beszámol, eznek az ellenkezőjét vallja. Örömmel látom, hogy Pista jegyez, és kérni is fogom, hogy kérlek, hogy majd tegyél helyre utána, amikor elmondtam. Mit szeretne még a hivatalos, az akkor elindult vármadas, betiltó egyházi háttér, az autonómiák felszámolását, ahol valami szörnyűség készül, valami emberellenes dolog készül, ott mindig először az autonómiákat számolják fel. Fel kell számolni a tanár autonómiáját, hogy arról tanítson és úgy tanítson, ahogy akar, és fel kell számolni a tantestület autonómiáját. Majd az egyházi vezetés és az onnan kiküldött férfiak megmondják, miről mit kell gondolni, és azt hogyan kell véghez vinni. Hit és értelem. Itt csak egy Szolzsenyici idézetet szeretnék itt felolvasni, amelyet a szerző is idéz. Aki is töredék mondatot idéz a Szolzsenyicintől, az irgalomhoz ész kell. Tehát ez nem úgy van, hogy jó ember vagyok, jót akarok, a hülye kölyök ezt mégse érti meg. Az irgalomhoz ész kell, és intelligencia kell. Ezért az iskola feladata, hogy ezen a Magyarországon, ahol a rendszerváltás annyi csalódást, tanácstalanságot, elkeseredést, kiábrándultságot hozott, ahol ennek következtében most a könyv szavait idézem, mentális eldurvulás, agresszivitás, polarizálódás lépett fel, ahol elfogultságra és gyűlölködésre való hajlam tör elő, amely hajlamot aztán még ápolják is, rettegj és gyűlölj, mert akkor fogod a kellő szavazatszámot biztosítani. Tehát ebben a helyzetben az egyes ember helytállását kell tudnom biztosítani, az egyes ember eligazodni tudásának fontosságán kellene munkálkodnom, ezért kell iskolát alapítanom. Hogy lehetővé tegyem számára, hogy egy ilyen zűrzavarossá vált világban, ahol Magyarország megint világ első, például a kamaszok úgynevezett roham alkoholizálásában, amitől aztán alkoholisták lesznek felnőtt korúban, roham alkoholizálás, bemegyek egy helyre, ahol drágán mérik az italt, de előtte leöntök 3 deci vodkát gyorsan, hogy már hangulatban legyek, ne ott kelljen a sok pénzt kifizetnem. Tehát és az ebből fakadó balesetekben világelsők vagyunk, a válások, a szuicidiumok, a kamaszkori szuicid kísérletek száma, a korai abortuszok száma, ez mind-mind megelőzésért kiállt, zárójel. Zeisel Endre annak idején, 98-ban azt javasolta, hogy be kell vezetni a családi életre nevelést, és ezzel együtt a felvilágosítást az iskolánkban, mire a KDNP, keresztény demokrata párt korifeusai azt mondták, nem rontjuk meg a gyerekeinket, még nem is tudnak semmiről, és akkor mi ilyen dolgokról beszéljük nekik. Már az óvodások mindent tudnak, legfőjebb mindent rosszul. A gyerek úgy születik, hogy kikakilják. Úristen, engem is kikakiltak. Még jó, hogy nem húztak le a vécén. Stb. Stb. Tehát hipokrata magatartás, ami az egyházi körök egyik fő jellemzője. Zeisel azzal érvelt, hogy Angliában, ahol bevezették ezt a korai felvilágosítást és családi életre nevelést, ott lezuhant a korai abortuszok száma, és lezuhant a kamaszkorban megszerezhető nemi betegségek száma is, majd néhány év múlva nem lépett fel az AIDS, a HIV fertőzés. Viszont azokban, az ott is többnyire egyházi iskolákban, ahol ezt nem vezették be, ott maradt a korai abortuszok száma ugyanazon a szinten, a korai nemi betegségek száma is tragikus módon fellépett az AIDS. Ennyit ér az ostoba, a nem értelmes, a képmutató, egyházi, idézőjel, erkölcsös, erkölcsvédő magatartás. Szóval visszatérek még egyszer, az irgalomhoz ész kell. Hogy kell küzdeni akkor is, ha az, amit igaznak gondolok, esélytelennek látszik? Hogy kell küzdeni akkor is, ha emberileg belátható távon kudarcra van ítélve? Ez is ebből a könyvből derülhet ki számunkra, sikertől vagy kudarctól függetlenül kell küzdenünk azért, amit igaznak gondolunk. Az igazi református keresztény hit és a liberális szellemiség áll szemben egymással. Már bocsánat, de miért is? Én úgy tudom, az első nagy liberális, elképesztő merészségű liberális nem más volt, mint a názáreti mester, aki a korabeli konzervatívok, a törvényeket betartó konzervatívok, a törvényeket mindenben követő konzervatívok legfőbb ellensége volt, aki elbocsátotta a házasságtörő asszonyt, a porba írt, az vesse reák az első követ, aki szívében nem paráználkodott, nem tudom, hogy jól idéztem. Szóval, aki szóba állt a samáriai nővel, aki az irgalmas szamaritánusról mondott példázatot, amit ma már nem érzünk, mert az egyház megsüketített, és az irgalmas szamaritánus, hát ez egy irgalmas ember, ez se segített, az se, de ez az irgalmas szamaritánus. Ki tudja, mi volt a szamaritánus? Botrány! Igaz zsidó gyűlöli a szamaritánust, aki hitének megcsúfolója, rosszabb, mint a pogány. Ki segít a bajba jutott zsidón, aki vérében ott hagynak az úton állók az út mellett? A lévita, a zsidó társa, testvére? Ez az amaz igaz hitű zsidó emberek, mind elmennek, üzleti dolgok hívják őket, stb. Stb. A samaritánus, a szamaritánus, ahogy akarjátok, segít rajta, a gyűlölt, a pogánynál rosszabb, ő az igaz ember, nem pedig ez a sok zsidó, aki ott elment, aki mind törvénytisztelő, és aki mind tudja a legfőbb parancsolatok közül azt, hogy szeresd magadat, mint szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ugye második, első parancsolat, szeresd a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Tehát nem a farizeus kell Jézusnak, hanem a törvényszegő asszony, a törvényszegő tanítványok, akik kalászt ébdesnek szombatnak, akik nem mossák meg a kezüket. Nem a farizeusok házába ülve vacsorázni, bár hívják, hanem a gonosz, bűnös, vámszedő házába ülve, és a kurtizánok közé megy el, mert bizony mondom néktek, nekik van szükségük megtérésre. Tehát az első nagy liberális, nem más, mint Jézus Krisztus, mondom én, és mit mondhat más egy értelmes keresztény, kérdezem, könyvszava, egy gondolkodó hívő, egy nyílt és türelmes református, ezek megint csak a könyv szavai és szókapcsolatai, és ez botrány. Ez ugyanolyan botrány, amilyen botrány az Úr Jézus Krisztus volt a farizeusok szemében. Ma is botrány az igazi hit és értelem a ma farizeusai szemében, akiknek egy jelentős része, bocsánat, az egyházakban húzódik meg. Én ennyit szeretem volna elhadarni, és most nagyon szeretném kérni Pistát, hogy mindazt, amit nem értettem és félreértettem a könyvből, tegye helyre, és fűzzön hozzá valamit. De tudom, hogy még van egy méltató, nem is tudom, akkor lehet, hogy majd aztán fűz hozzá, de ez rád.
Melyik változat megfelel, nem jobb lenne talán. De is elmondanám.
Élményei hátterével méltassa Vívó István művét Vekeri Tamást követően. Mégis ez a kérésünk, Tamás, hogy szólalj meg.
Köszönöm szépen. István is azt kérte, hogy inkább a kettőre együtt reflektálna. A szabad én fölállok, mert jobban látok, és legalább is adom a helyet valakinek, hogyha családban marad. Köszönöm a lehetőséget, kedves jelenlevők, és ha szabad egy pár személyes vonatkozással hadd kezdjem, részben a címhez is kapcsolódóan, hogy hit és értelem, erre még vissza fogok térni. Anélkül, hogy a párhuzamot erőltetném, azért a Fasori Gimnázium, ahol az indulástól kezdve 1989. szeptember 1-én indult, valami szerepem lehetett, egyszerű fiatal lelkész voltam, igazgatója lehettem akkor az iskolának néhány éven keresztül, és a bármadas indulása között, tehát volt bizonyos párhuzam, de mindenképpen említése kötelez bennünket annak a személynek a megnevezése, aki Vívó István felesége Judit, aki a Fasori Gimnáziumban tanított éveken keresztül. És nem tudom, hogy ez tudatos-e, vagy talán István benne se biztos, hogy ez tudatosult. A jászjelentést őrzöm, a feleségem Kati őrizte meg, és 2002-ből, és az ő búcsúztatására egyébként a megrendítő Pilinszky verssel, a Van Gogh imája, Csata vesztés a földeken, honfoglalás a levegőben, kezdetű vers. Tehát úgy írtátok ezt a partét, hogy Vibó Istvánné Lipcsei Judit hittel és értelemmel viselt szenvedés után hunyt el. Hit és értelem ennek a könyvnek a címe. Szenvedésben is van hit és értelem, küzdelemben is van hit és értelem, egyházi életben is van hit és értelem, tudományos teljesítményben is van hit és értelem, erre még talán vissza fogok térni. Ha már feleségemet itt belekevertem ebbe a történetbe, akkor annyit még mondhattok, hogy ő azóta is nagyon hálásan idézi föl élekének azt a néhány hónapját, amikor a szilveszterben taníthatott, egyszer csak egész meglepő telefonhívást kapott, akkor végzett az egyetemen, hogy nem menne tanítani a újonnan indított szilveszter protestáns gimnáziumba, és amíg a családi körülmények gyerekek születése ezt lehetővé tette, addig ő ott tanított. Így egy kicsit közelebbről is láthattam ő rajta keresztül is, de még az evangélikus vonatkozásokról annyit hadd szóljak, hogy a Credo evangélikus műhely című folyóiratban 2009-ben egy nagyon jó összefoglalást adott Bibó István az indulásról. 2001-ben, bocsánat, igen, köszönöm. És 2011-ben, talán itt nem tévedek a dátummal, viszont ebben az épületben egy nagyon fontos építészeti, kultúrtörténeti előadást tartottál a Deák téri épületről és Pollák Mihályról, újra kicsit az eredeti szakmádhoz is visszakanyarodva. De még a családról néhány szót, ami ugye elkerülhetetlen, megkerülhetetlen Bibó István esetében, egy idézet őtőle a könyvből: olyan családban nőttem fel, ahol tiszta és hiteles példáit láthattam annak, hogy a kereszténység és közéleti felelősség, hit és értelem, erkölcs és politika nem egymást kizáró, hanem egymást feltételező, pontosabban egymással ok-okozati módon összefüggő dolgok. A kereszténységből többek között közéleti felelősség következik, a hitből az értelem használata és művelése, az erkölcsi döntésből pedig adott esetben a politikai cselekvés vállalása. Ez utóbbi nyilván utalás édesapád éppen tegnapi évfordulón is felidézett cselekedetére, hogyan 1956. november 4-én a parlamentben maradt, és nyilatkozatban, írógépen, lepütyögös nyilatkozatban fordult az ország és a világ közvéleményéhez. És ezzel kapcsolatban is írsz egyébként, vagy írt egy Jó István, ahhoz, hogy erre valaki alkalmas legyen, egy 56-os gimnáziumi megemlékezésben tartott beszédből idézek, ahhoz, hogy erre valaki alkalmas legyen, a történelembe időként belépő Isten kiválasztó kegyelmén kívül az illető részéről az kell, hogy lelkileg és szellemileg, hitben és értelemben, megint visszaköszönöm a kifejezést, tehát lelkileg és szellemileg, hitben és értelemben készen legyen, legyen miből erőt merítenie ahhoz, hogy ne térjen ki a feladat elől akkor sem, ha fél, és legyen világos számára, hogy mit kell tennie, vagy mondania. Hát ez az a családi indítatás egyebek mellett, ami ezekből a sorokból is nagyon jól kiderül, és utal több beszédével, ami nekem újdonság volt, hiszen annyira azért nem ismerjük egymást, hogy az 1950-es évek végén egyszerre érte a megtérés és a forradalom élménye. Az 50-es évek végén fogtam felírja, ezt is szinte egyszerre, hogy kicsoda az apám és a nagyapám. És itt Ravasz Lászlóra történik utalás, de ezzel párhuzamosan egy megtérési folyamat részese is. Tehát a hit és értelem ilyen értelemben is egy fiatal ember életében egyszerre jelenik meg. Ha már Ravasz László is szóba jön, akkor ugye a könyvben többször találunk rá utalást előadásokban, vagy szemináriumon, Ravasz László homiletikájának az elemzése teológus hallgatók vagy lelkészek körében, de főleg a személyes úgymond élménybeszámolók, hogy gyerekkorában hogyan tekintett nagyapjára, és elmondja, hogy sértett ember lehetett volna, de derűs és szuverén módon gondolkodó ember maradt Ravasz László, és azt is leírja, hogy ismeretei szerint a zsidó kérdés kapcsán volt Ravasz Lászlóban bűnbánat, és ugye az örök kérdés Ravasz és Bibó viszonya túl a családi kötelékén. Így írja, két külön politikai glóbuszot éltek, egyik sem hatott igazán a másikra. Ravasz László két világháború közötti működésében az akkori politikai rendszerrel való kapcsolatát, annak jellegét lehet és kell is vitatni, de az biztos, hogy a direkt politizálást azon a szinten és azon a színvonalon, ahogy ma némelyek űzik, nem tűrte volna az egyházban. Nagyon fontos üzenet 2018 számára, egyházai számára, az egyházaknak a direkt politizálására vonatkoztatva. A következő csomópont, amiről szólnék, egy kifejezés, amit ő használ, Juditta feleségével együtt, nem egyszerűen csak polgári kezdeményezés, ami akkor ugye a rendszerváltás hajnalán számos volt, hanem egyházpolgári kezdeményezés, így nevezi azt, hogy Tóth Károly akkori püspökhöz és másokhoz persze fordultak, de hivatalos csatorna a 86-ban az akkori Duna melléki püspök irodája kellett, hogy legyen, és itt hát felidézik, hogy hogyan volt a 48-as államosítás, az 52-es államosítás, amikor ugye egyébként az evangélikus egyház már a megmaradt fasori és reáktív gimnáziumát is úgymond önként dalolva föl kellett ajánlania, ugyanúgy a református egyház akkor fölajánlotta a 48-ban még megmaradt intézményeit, de az evangélikus egyháznak semmilyen oktatási intézménye leszámítva a teológiát nem maradt. És ekkor indult ugye 88-ban, 86-tól már az iskola szervezése, de érdekes, hogy később hogy tekint vissza, ez is egyfajta korrajz, amire utalt Vekerdi Tamás is. Az iskola szervezését egy előregedett, kiszámítható, puha diktatúrában kezdtük el, és mire eljött az első évnyitó, egy fiatal, kiszámíthatatlan, kemény demokráciában találtuk magunkat. Néhány év alatt nagyot fordult a világban, nagyon változott. Olyannyira, hogy amikor még Pozsgai Imrehez is elmentek, vagy levélváltás volt, nem tudom, vagy talán személyes találkozó, 88 elején, akkor még azt fontolgatták, hogy az egyezmény 40. évfordulója, ugye az állam és az egyházak közötti egyezmény, amelyet az első között a református egyház kötött meg, évfordulója majd 48 után, 88 végén esetleg egy jó lehetőség lesz arra, hogy kedvező klímát ad az egyházi iskola visszaadására. Most 88 év végén már kutya se emlékezett meg az egyezményről, mert addigra már nagyon fölgyorsultak az események. Egyébként inkább a világban, mint az egyházban. De hogy hogyan indultak ebben a bizonyos egyházpolgári kezdeményezésben, a célt következőképpen határozták meg Judittal és hát azzal a csapattal, amelyikkel közösen indultak. Nagyobb mozgást ér az egyháznak a társadalomban. Belső egyházi változások, és a következő nagyon kritikus mondatot írja, a protestáns egyházak még nem számoltak le a maguk sztálinizmusával, tehát a 80-as évek végén, de talán még évtizedekkel később is ez még érvényes, valamint a következő cél, hogy mi a egyház feladata a jelen lehetősége a jelen korban, kilépni a nyilvánosság elé, de nem közvetlen politikai színpadra, hanem az örök egyházi küldetés betöltése a feladatunk. Ezt 89. januárjában írja. És a munkát az alapoknál kell kezdeni, térben a gyülekezeteknél, időben pedig a fiatalságnál, és mindenképpen a fejben és a szívekben. És akkor megható, hogy megrendítő az évnyitón, 90. január 1-én elmondott évnyitói beszéd.
Szeptember.
Köszönöm, azért próbára köszönöm a figyelmedet. Természetesen szeptemberi tanévnyitó beszéd, ami a 126. Zsoltárt idézi, mikor visszahozta az Úr Sion fogjait, olyanok voltok, mint az álmodók, akkor megtelt a szánk nevetéssel. És érdekes kiegészítést tesz hozzá, fáradtan, de örömmel telve itt lehetünk. Én Gyapai Gábor, akkori fasori szervezőigazgató láttam, hogy mire a tanítóra sor került 89. szeptember 1-én, ő is fáradtan, de nagyon örömtelien kezdte ezt a működését. És úgy érdekes ez a metafora, amire majd még visszatérek, hosszú idő után, nagy erdőirtások után ültethetünk most. Tehát nagy erdőirtások voltak, és kezdték az ültetés folyamatát, és aztán később fájdalmasan meg kellett tapasztalniuk, hogy bizony sokan ki akarták vágni ezeket a kis ültetvényeket. És akkor ez át is vezet a következő csomóponthoz, amit úgy fogalmazok, hogy támadások keresztüzében. Itt is érdekes, anélkül, hogy most nagyon részletekbe mennénk, de érdekes azért a módszerre figyelni. Pontosan nyilván nem csak ezek voltak, de én ezekre figyeltem fel. Egy olvasói, névtelen olvasói levél, vagy legyünk pontosabb TM monogramú olvasói levél az akkori Pest megyei hírlapban, és mindenféle inszinuációval, hogy a tantestület liberális, hogy a politikai önképzőkör, amit az iskolában létrehoztatok, liberális, hogy Ibó István csatlakozott a demokratikus kartához, írja, hogy nem csatlakozott, és így írja Ibó István, mindez képmutató mellébeszélés, mely a bátorság, nyíltság és egyenesség hiányát takarja. Úgyhogy ezekre az egyházi férfiukra, akiket hát eléggé kritikusan minősítettél, de sajnos én se találok ebben az esetben mentőkörülményeket, könnyen beszélek persze a másik egyházról, de hát a saját egyházamra is nézhetnék. Tehát sokszor volt nálunk így bizony képmutató mellébeszélés, amely a bátorság, nyíltság és egyenesség hiányát takarta. Hát ez volt az első, egy névtelen vagy szignóval ellátott olvasói levél, egy ártalmatlan olvasói levél, aztán úgymond ártalmatlan szülői támadások, hogy milyen tankönyvet használnak és milyen nem, akkor denunciálás egyházi értelmiségi körökben, majd jöttek a zsinati támadások, egyszerűen jogi eszközöket vettek a kezükbe a zsinati atyák, hogy 8 év tanítási gyakorlathoz kötötték az iskola vezetésnek a feltételét, és ugye Bibó Istvánnak nem volt 8 év gyakorlata, nem lehetett, hiszen nem
volt, addig 5 volt, megváltoztatták.
Akkor változtatták, meg szigorították ilyen értelemben. Egyfajta Lex Bibó, ahogy a nevezés, azt hiszem, ez valahol.
Nem, én neveztem.
Nem, idézel valakit, igen. És azt hiszem, te nevezed így, egy 95-ös novemberi levélben, a döntések buta és szélsőséges politikai motiváltsága egyértelmű. Tehát buta és szélsőséges politikai motiváltsága. Érdekes volt az a levélváltásod egyáltalán, általam nyilván nem ismert, mert nem is nevezed meg értelmiségi barátoddal vagy kollégáddal, aki egy Ottlik idézetet fordít ellened, vagy legalábbis ajánl a figyelmet.
Nem ellenem, csak óvatosságra intett, és igen. Meg is értettem, hogy miért.
De... Igen. Az ember ne árulja el a hazát, akkor sem, ha rohadt a haza, írja Ottlik. És erre nagyon szép, ha szertifikailag lehet értékelni, szép válasz adsz. Az ember tényleg nem árulja el a hazáját, akkor sem, ha rohadt az a haza. Se a képmutató egyházát, sem a részeges apját, sem az utcasarkon álló anyját, de mit csináljon az ember, ha öcsét részeges apjú vagyon akarja verni? Ha hugát anyjuk az utcasarokra magával akarja vinni? Ha a haza a donkanyarba küldi a polgárait? Ha az egyház nem csak képmutató, hanem erre is nevel, méghozzá kiszolgáltatott gyerekeket nevel erre? Nagyon egyértelmű üzenet ez. És két irányzat Frigyéről tanúskodik ez a dokumentum kötet, magad is meghatározod, az egyik a magyarságot véli képviselni, amely a stílusában és a hangsúlyában minimum gyanús, de amely szerint a stílusodban és hangsúlyaiban minimum gyanús, de inkább kartás, legfőképpen pedig liberális vagy, tehát a magyarságodat vonják kétségbe. A másik pedig, amelyik meg van győződve arról, hogy az igaz hitet, a tiszta bibliai tanítást ők és csak ők képviselik, és nem ti az iskolában, és gyanús, aki nem úgy hívő, aki olyan ők azt elvárják. Ez a jellemzés szerint két azonos szerkezetű korlátoltság szövetsége. Azért elmondhatom, hogy ma is látunk sokszor ilyen sajátos figyet, egy hazafi, ahogy a te írod, két FY-nal, és kegyes, nagyon kegyes, én teszem hozzá sokszor kegyetlenül kegyes megközelítésnek a sajátos figye, amelynek jellemzői, hogy táborokban gondolkodik, szekértáborokban gondolkodik, agresszív módon lépnek fel a másik ellen, illetve, hogy írott, hogy hiányzik belőlük a humorérzék. Erre utalt Vekeri Tamás is, az önirónia, vagy irónia, és általában a humorérzék. És hogy erre te magad igyekszel példát adni, az például a Vörös Sándor idézet, ami kétszer is előfordul előadásaidban, óhatatlanul más környezetben az ember elmondja ugyanazt az idézetet vagy példát, az anticingára gondolok, ha valaki nem ismerné, felolvasom, mert nagyon tanulságos, én nem ismertem, megmondom őszintén Vörös Sándortól ezt a pársort, végre kiderül, mindennek okai a cingárok. Ők állnak lesve az utcán, ha öregasszony jön, nem köszönnek, nagyobb gondjuk, hogy szalmak alapjukat kicseréljék sorsjegyre, és Európa vizeibe krokodilt honosítsanak, ott se legyen biztonság. Mindig hajnalban az ágyban kezdik üzelmüket, aztán mennek az utcára. Oly hivatalba jár, más színleg pincér vagy lakatos, mert mind álcázza magát. De igazi mesterségük a cingárság. Most végre kiderül mindennek oka a cingárok. Azt hiszem, hogy Vörös Sándor tudott valamit. És erre a humorra azért szükség is volt, hiszen amivel hát megvádoltak, vagy ami terjesztettek rólad, rólatok, az nyilván csak nagyon erős lelki önuralommal volt elviselhető. És azért eléggé erős minősítések vannak, szerepzavaros és hatalommániás előjáróink, egy szűk érdekcsoportra szemben áll a széles érdektelen csoport, ez is tanulságos, hogy a szűk érdekcsoport az egyház akkori vezetése, vele szemben egy sajátosan széles, de érdektelen csoport, amelyből teljesen hiányzik az önálló gondolkodás, a tájékozódás és a véleményalkotás képessége, szándéka, vagy akár csak igénye. És akkor jött ezután a sok támadás után az újrakezdés gyötrelme a protestáns gimnáziummal, nagy kérdés, hogy mitől protestáns, az egyházvezetés hogyan próbálta esetleg ezt, ha más nem, legalábbis elhallgatással, vagy a hirdetéseknek a megakadályozásával fékezni, és hát mégis hogyan sikerült ezt elindítani. Ebből a korszakból már csak rövidebben idézek néhány dolgot, a szabadság és önkormányzatiság összefüggésében, amit a szilveszterben mondott beszédeiből olvastam, egyfajta pedagógiai programmá vált a szabadság, mégpedig három síkon. Első kérdés, van egy szabadság Magyarországon az egyház számára, tud-e ezzel az egyház mit kezdeni? Kettes kérdés, van egy szabadság az egyházban egy iskola számára, és tud-e ezzel az iskola mit kezdeni? A harmadik, van-e szabadság az iskolában a tanár és a diák számára, és tudunk ezzel mit kezdeni? Tehát teljesen logikusan a szabadság körei következnek egymás után, és az iskola ebben a megközelítésben nem felekezeti rezervátum, hanem az egyház és a világ találkozásának kitüntetett helye. Számomra az is nagyon bátorító volt, ahogyan a 2002-es parlamenti választások idején, ahol ugye eléggé bolondok háza volt, vagy akkor is eléggé bolondok háza volt az országban, és ahogyan úgy érzem most olvasva, hogy egyfajta féltő szeretettel fordulsz a tanár kollégákhoz, illetve a diákokra, vagy elsősorban tekintettel, a következő kéréssel, vagy igazgatói utasítással. Politikai megnyilatkozásainkban és vitáinkban vigyázzunk stílusunkra és szóhasználatunkra. Izgatott, feszült vagy letargiába süllyedt kollégánkat ne ingereljük és ne keserítsük tovább az általa becsült politikusok vagy pártok gúnyos vagy indulatos emlegetésével. Gyerekek politikai meggyőzésének még a látszatát is kerülni kell. Egyik oldalról se fogadjuk el a riogatást és ne adjuk meg magunkat semmiféle félelemnek. A kereszténységet ne kössük egyik párthoz sem, mert Jézus ezt mondta, az én országom nem e világból való. János 18.36. Meldöngetően keresztény párt is lejárathatja az egyházakat és a kereszténységet, sokkal hatékonyabban, mint az egyház ellenfelei, különösen is demokráciában, ahol előbb-utóbb mindenkiről kiderül a saját valóságos színvonala. És mindennek szinte gyakorlati alkalmazása a hétköznapokban, ahogyan a nem tetszik a rendszer táblát, vagy nem tudom, mi lehetett az valamiféle ilyen figyelemfelkeltő eszközt vezettetek be az iskolába, hogy csipkelődő, kritikus, de nem névtelen megjegyzéseket itt tudjanak írni, és ezen keresztül a demokrácia iratlan szabályai tanulják és gyakorolják a diákok. És konkrét példák, még egy-egy mondattal utalok rá, egy kiállítás a cigányok Gyergyóban 2007-ben, ahol olyan megjegyzés is érkezett diákoktól talán, hogy nem fényképezni kéne őket, hanem visszaküldeni a putriba, vagy a börtönbe küldeni őket, és akkor mondott, hogy ugyanaz a fotográfus, aki ezeket a képeket Gyergyóban készítette a cigányokról, ugyan ő készítette azokat a megrendítő szép képeket Torockó-Szentgyörgyről, ahol ájult tisztelettel és csodálattal adóztak ugyanezek az emberek a képek előtt, akik pedig itt mindenféle ocsmányságot mondanak. És mind a kettő magyar, a gyergyói cigány is és a torockói is magyar. Vagy az emberi élet, az emberi becsület és ítélőképesség törékenysége című talán igazgatói levél, amikor az történt, hogy két diákot lopáson kaptak egy üzletben, 700 forint értékben loptak egy boltból, tettüket megbánták, szégyelték, büntetésük az, hogy osztálykirándulásra vagy külföldünkre nem mehetnek, de az a nyilvános kérés nagyon tanulságos, amivel a diáktársakhoz fordulsz, kérlek benneteket az eset kapcsán, ne az elkövetők személyét és ne a körülményeket írtassátok, és ne legyetek magabiztosak abban, hogy veletek ilyen vagy hasonló soha nem fordulhat elő. hanem minden szörnyűködés és ítélkezés nélkül gondolkozzatok el az emberi becsület és ítélő képesség törékenységén. Pásztori hang. Nem lelki pásztori, de egy igazgatói pásztori hang, aki figyelmeztet arra, amit Pál apostol úgy mondta, hogy aki azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. De ugyanez a féltő szeretet van a kollégák iránt, a szilveszter indulásakor Strasbourgból írt levélben. Vigyázzatok egymásra, mert ilyenkor a feszültség felengedésekor sokkal könnyebb megbántani egymást. Mindenki meglódul, de a sok várakozástól elnyűlt idegekben még ott van a fáradtság. Ez is azt hiszem egy olyan kollegiális, szereteteljes hang, ami mindenképpen példaadó. Befejezésül egy idézetet a tisztelettel kapcsolatban Vekeri Tamás is utalt a tiszteletre, hogy mit jelent tiszteletet elvárni, vagy még inkább mit jelent tiszteletet adni. A könyv vége felé egy beszédből néhány mondatot idézek. Diákoknak a Várhegyi Györgyi átadásakor az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban elmondott beszédből 2012. február 1-én. A valóban tiszteletre méltó embernek alapjában véve nincs szüksége arra, hogy őt tiszteljék, mert elsősorban nem ő nyer vele, hanem az, aki tiszteli. Nekem jó, hogy volt egy apám, akit ma is tisztelhetek. Nekem jó, hogy volt egy professzorunk az egyetemen, akit évfolyamtársaimmal együtt ma is tisztelhetünk. Nektek lesz jó, ha találtok olyanokat az életetek során, akikről azt sóhajtjátok egymásnak vagy magatoknak, de jó, hogy léteznek ilyen emberek. Tisztelet pótlékok vannak, szárolás, rajongás, cukipofák népszerűsége és hasonló, de ezek után a következőre térsz. El ne felejtsétek, ha tisztelsz egy hajléktalant, vagy egy államelnököt, egy rozzant öreg embert, vagy egy szép fiatal nőt, egy koldust, vagy egy egyetemi tanárt, tanárodat, vagy a konyhás nénit, nem ő lesz több, jobb ezáltal, hanem te magad leszel jobb minőségű ember. Ha tiszteled a kukást, a portást, a veszekedő lapót a szemközti tízezredesből, azáltal sem lesz ő értékesebb, hanem te. Az utolsó mondat. Legyetek tisztában azzal, tiszteletre méltó csak az lesz, aki maga is tisztelet tudóként kezdi. Azt kérem tehát, pontosabban azt kívánom nektek, legyen olyan emberetek, akit szívből tisztelni tudtok, és válogatás nélkül tiszteljétek a mások emberi méltóságát. Én ebből a könyvből ezt a tiszteletet tanultam meg, és ezért örülök, és köszönöm, hogy egyik méltatója lehetek ennek a könyvnek. Köszönöm szépen!
Hát bár csak minden evangélikus lelkész így szólna, de most listán a sor. Először nevezd meg azt a professzort, akit a szövegben tiszteletre méltóként mondott.
Ládor Anna történetesen, de hát
művészettörténet.
Volt még tiszteletre méltó. Na jó, hát nektek könnyű.
István, akkor tiéd a szó.
Hát köszönöm szépen először, és mindkét méltatónak köszönöm szépen azt, hogy nagyon alaposan, és azt hiszem, hogy talán még bogarászásnak is nevezhetném azt, amilyen alapossággal olvastátok a könyvet, a legjobb értelemben véve. Hát sok kis részlet ehhez volna hozzászólni valóm, de azt hiszem, hogy nem biztos, hogy azokat kell, amiket itt fölírtam. A Tamás mondani valójához annyi kiegészítést, vagy korrekciót szeretnék hozzátenni, hogy az én meggyőződésem szerint, és hát te nem ezt mondtad, de amilyen szenvedéllyel kezelted mindazokat az egyébként tényleg rémes jelenségeket, amiket én itten talán éppen azért, mert hosszabban, terjengősebben és árnyaltabban leírtam, szóval én azt szeretném, hogyha abban majd kapnék valami megerősítést abból a meggyőződésemben, vagy szándékomban, hogy ez nem egy egyházellenes könyv.
Szóval...
Nem, én vagyok egyházellen.
Ez akkor, akkor ezen nem is érdemes ezen filologizálni, hogy mert egyébként azzal tisztában vagyok, hogy ez mindenki a saját fülével fogja hallani, tehát nem tehát semeg nem lep, és nem is, szóval nagyon erős kritikát igyekeztem gyakorolni, abban a reményben, hogy épesző ember nem úgy tekint ezekre a dolgokra, hogy ez egy egyházellenes könyv, vagy legalább akit érint és épesző, tehát akit az én kritikám érint és épesző, inkább így kell mondom, mert nem tőled akarom elvitatni ezt az általam szívesen használt jelzőt, azt nem. Annak észre kell vennie, hogy ez...
Én ma Magyarországon már csak a láthatatlan egyházban hiszek. A többiben nem, de az evangélikus a legjobb.
Legközelebb állt hozzánk.
Majdnem láthatatlan.
Így is jó. Hát ehhez én meg azt teszem hozzá, hogy amikor én önkritikával más egyház fiainak kritizáltam önkritikaként a saját egyházamat azzal, hogy a tiétek biztos jobb, akkor sajnos vagy szerencsére mindig megkaptam, hogy azt te csak hiszed. De hát ezek mind önkritikus szellemi barátok voltak, úgyhogy nekik joguk van a saját egyházukat másképp nézni. Szóval itt valami rejtélyes lehet, hogy ez családi, vagy gyerekkori, vagy egyéb kötődés, mert sokféle kanyar meg helyzet volt, de ebben van egy, azt gondolom, hogy egy hűség is van ahhoz az egyházhoz, amelyik, hát ez olyan, mint amikor az embernek a hazája is viselkedik rosszul, és elüldözi a jó fiait, vagy infarktushoz juttatja őket, vagy kivégzi netán, vagy majdnem kivégzi, és ez... Hát vannak, akik nem szeretik se a hazájukra, se az egyházukra, se a családjukra, se a pártjukra, se semmi közösségükre vonatkoztatva a kritikát. Hát aztán ott tartunk, ahol tartunk, de ebben nem akarok hosszan beszélni erről. Na most... Én ezt a kötetet nagyjából ott zártam le, bár azóta született néhány munkát is beletettem, de az igazsághoz tartozik az, hogy azt el kell mondani, hogy a Szilveszter gimnáziumnak nehéz sorsa volt azért, mert nehéz helyzetben, tulajdonképpen egy oktatásügyi piacon kellett küzdeni, eszméletlen takarékossággal vergődni, és a református egyházban valami megérlelődött, ami szerintem az egyházi közvéleménynek azt a képét kevésbé módosítja, vagy nem tudom, hogy tartanak-e ott, hogy itt valami áttörés lesz, de a vezetés az épeszűbb, mint az elődei, és hát ennek olyan jele is van, amire egyetlen mondat utal a kötet legvégén, hogy az iskolát befogadta a református egyház. Nem visszafogadta, mert nem, ez nem azonos azzal, amit 95-ben hát elvágtak. Ugyanaz az iskola most is jó iskola, és nekünk semmi okunk nincs arra, hogy azt gondoljuk, hogy azért, mert ez az alapító csapat eljött onnan, azért most annak az iskolának muszáj tönkre mennie, vagy rosszá válnia. Az biztos, hogy és nem is igazán van tapasztalatom arról, hogy milyen a hírekre nem nagyon figyeltem, nem is nagyon követtem, nem is akartam, hogy ez a magatartás eluratkozjon rajtunk, hogy ha onnan rossz hírt hallunk, akkor na ugye mi megmondtuk, ha pedig... Szóval ez így nem. És az is nagyon fontos volt, hogy az új alapítású iskola az akkor sem akart ellenbármadas lenni, amikor alapítottuk, mert abból semmi nem jön ki. Meg elég sokat hezitáltunk azon, hogy most akkor csak az izmainkat akarjuk-e mutogatni, hogy mi csak azért is csinálunk-e iskolát, vagy nem. És ebben azt hiszem, hogy ez a tanárcsapat nagyon jó érzéssel követte, vagy ugyanezt gondoltuk nagyjából, tehát nem is azt mondom, hogy ezt én találtam volna ki. De hát ez fontos volt. És ezért volt az, hogy amikor aztán ez a enyhültebb helyzet volt, és hát gyakorlatilag mi most egyházi iskola vagyunk, és az az igazság, hogy nem beszélnek bele az iskola valamilyen mértékű, viszonylagos autonómiájába, mert tökéletes autonómia nagyon nehezen létezik, jobb körülmények között is ritkán van, de ezt azért el kell így mondanom, hogy ez hozzátartozik a dologhoz. Viszont ma mindazok, amiket én itt leírtam, azok azt hiszem, hogy az egyházon belüli viszonyokban változatlanul aktuálisak. Tehát az, hogy gondolkoznak, vagy hogy nem gondolkoznak magukat értelmiségi munkakörben, vagy értelmiségnek tartó és értelmiségi munkakörben dolgozó hívek, az nem sokat javult. És hát valamilyen módon azoknak is szánja ezt az ember. Persze én eleget vívottam azon, hogy ebbe az ügydokumentálása mellett öndokumentálás is van, úgyhogy elég sokat hezitáltam, hogy ezt ki kell lehozni, illetve nem is nagyon sietettem a dolgot, de ez egy másik történet. Na most apróságok. Hát a Posgaihoz tényleg elmentünk, akkor ő volt az, aki az enyhülő Kádár rendszerben, mondjuk, hogy a társadalommal való kapcsolattartásért felelős volt. Nekem az a gyanúm, de nem tudom bizonyítani, hogy például abban valószínűleg segített, hogy a legfelső kormány szinten az épületben is elkezdjenek gondolkozni. Ezt kifejezetten kértük is annak idején. Én aztán meg is hívtam az első évzáróra, nem jött el, de ez akkor már ő azt hiszem túl volt a 4 igenes népszavazáson. És nekem az egy fontos dolog volt, hogy attól, hogy valaki letűnik a politikában, attól még meg kell köszönni valamilyen gesztussal, hogy egy ennyit segített. Úgyhogy, de akkor még nem volt olyan probléma, hogy hát miért hívjuk meg a Posgait. Csak mondom, mert később aztán ilyen stílusú problémák bőven voltak, vagy lettek. Most már akkor hadd mondjam el egy ilyen rögeszmény, mert 94-ben mondott egy felejthetetlen zavaros dolgot egy kereszténydemokrata politikus a parlamentbe, azt hiszem. Azt mondta, hogy először vagyunk magyarok, és utána keresztények vagy liberálisok. Na most ez azért felejthetetlenül zagyva, mert először is ez a liberalizmus és a kereszténység szembenállása így egy értelmetlenség. Ez az egyik. A magyarság szembenállása vagy keresztény, vagy liberalizmus, az is értelmetlenség. Na most, mi ebbe a hazaszeretetről szóló fejezetbe, amit a pedagógiai programban van, hát ott az az igazság, hogy a teológiailag szakszerű dolgokat, azt mind Judit írta benne, mert őnek egy nagyon erős ilyen érdeklődése volt. Speciál ezt a hazaszeretet részt, ezt inkább én írtam, de hát egymásét folyton keresztbe kasul olvastuk. És itt én azt találom leszögezni, hogy az, amit én mondjuk, hogy keresztény hazaszeretetnek merek nevezni, abban alapként ez a személyes hit az alap, igaz, hogy az ember előbb születik magyarnak, mint hívőnek. De én azt képzelem, hogy a hit, mint alap, az egyszerűen erőforrás ahhoz, hogy a hazánkat akár jól, akár rosszul viselkedik, elviseljük. És úgy szolgáljuk, hogy ha rosszul viselkedik, akkor pláne kellene szolgálnunk, mert különben de percig nem ítélem el azokat, akik elmennek. Mert ott nagyon sok egyéb fajta szeretettel is konfrontálódni kell, a család, meg a hivatás, meg a sok minden. Tehát nem erről szól a dolog, hogy aki keresztjén, az meg maradjon itt, meg különben nem ismerem el annak, vagy. Csak éppen ott fordított a sorrend, nem a születési sorrendben erősödik meg a hazaszeretet, hanem a hitre támaszkodó hazaszeretet az jobban tud kitartani a rongyos hazája mellett, mint a hitre nem támaszkodó. Ez az én meggyőződésem, de hát ezt is lehet vitatni. Hát nem tudom, itten csapongani fogok, vagy terjengeni. Na, a szűk érdekcsoportot azt nem én találtam ki, hanem az volt egy pillanat, amikor azok a lónyaista öreg diákok, akiknek egy erős egyesületük volt, és ezek masszív férfi emberek, akik nem nagyon, néhányan nagyon mellénk álltak a bármadasi menetben is, de aztán, amikor a lónyait kezdte el az az egyházvezetés mondjuk nagyon birtokba venni, akkor aztán 2000-ben valamikor kaptam egy levelet, ami hosszan mond, ez az öreg diák egyesületnek a konfrontációjáról szólt, és az is benne van itt, úgyhogy nem mondom el a részletet, csak akkor írták azt, hogy hát az egyházat egy szűk érdekcsoport vezeti. És erre írtam én válaszul, hogy hát ez valószínűleg így van, és ezeket még az is lehet, hogy le lehet váltani, és valamelyik mértékben ezek le is váltottak 2002-ben. De ami lehetővé teszi azt, hogy az egyházban ezek teljesen ilyen szélsőjobbos, eszelős szinten is hangadóvá váljanak, az viszont egy széles érdektelen csoport, aki ájult tisztelettel néz mindenkire, aki nem tudom én, nagy tiszteletű úr vagy püspök úr, és akiket nagyon könnyű manipulálni, és ezeket én neveztem érdektelen csoportnak, hogy mi ezeket szerettük volna nem leváltani, hanem valamilyen módon legalább a gyerekeiket nevelni. Arra, hogy ne teljesen naívan és gondolkodás nélkül létezzenek. És hát tulajdonképpen ilyesmiről szól ez az egész dolog, mert azt tapasztaltuk, hogy nagyon komolyan hívő, akinek a hitét semmi okom nincs, és nem is vagyok feljogosítva, hogy kétségbe vonjam, csak a Kádár-rendszer vége felé hozzászoktak ahhoz, hogy a magánlakási kegyességet az békiben hagyja az állam, legalábbis Budapesten igen, hogy vidéken, hogy volt az egy kicsit más tészta. És teljesen gyanútlanul elutasítják azt, hogy nem tudom én, valami disznóságot meg kéne nevezni, mondjuk az egyházon belül, ahol ugyanannyi disznóság fordul elő, mint bármelyik pártba, vagy bármelyik munkahelyen, vagy ettől nem. Az emberek nem jobbak ott se, és akkor azt nem nevezik meg, mert ne ítélkezzünk, drága testvérek, ugye? Vagy pedig csak egyszerűen arról van szó, hogy ha valamit megnevezünk, az konfliktus, azt is vállalni kell. Tévedhetünk, azt is vállalni kell. Na most vannak derék hívők, akik úgy érzik, hogy talán szégyent hoznak az Úristenre, ha ők egy gondol, vagy nem tudom, miért gondolják azt, hogy nem tévedhetnek. Ez még nem egészen tisztázott számomra sem, hanem csak van egy magabiztosság, hogyha velem van az Úristen, akkor én akármit gondolok, az rendben van. De most ez azért nem így, nincs rendben. Na hát, de most nem akarom sugározni ugyanazokat a mondatokat, amik itt vannak, vagy amit nagyon kedvesen és komolyan kiemeltetek. Cigányok Gyergyóban, ott Tamás nem hozta elő a dolgot, az egyik diákunk édesapja kiválóan fényképez, és hozott egy kiállítást Torockóról. Nagyon tetszett mindenkinek. Aztán fél év múlva, vagy egy év múlva ugyanolyan fotókiállítást hozott Cigányok Gyergyóban. És akkor ott néhány gyerek részéről, vagy néhány osztályban, hát ez minden iskolában előfordul. És akkor azt kellett megkérdezni a gyerekektől egy ilyen szövegben, hogy hát hallom, hogy ilyeneket mondtatok, de hát azért azt tudni kell, hogy ezek a gyergyói cigányok, ezek voltak egyrészt Gábor Áron ágyúöntői, másrészt ezek magyar nyelvűek, és még ott ma is hátrányban vannak. Harmadrészt pedig, hát ha azt mondjátok, hogy hát rendes magyar ember az nem a cigányokat védelmezik, vagy mi, és hogy jobban tetszett nektek a torockói, vagy akik ilyeneket mondanak, azoknak biztosan jobban tetszett a torockói kiállítás. De hát azt ugyanaz az ember csinálta. Akkor én most rendes magyar ember, vagy nem rendes magyar ember? Ez a kérdés. Aztán hát ezt meg tudják válaszolni talán a gyerekek is. Hát, szóval ezek mind ilyenfajta apropókból is született sok minden, amit én csak azért tettem bele, hogy lehessen érzékelni, hogy milyen problémák közt evezgetünk. Na most, amit a tekintélyről volt szó Tamásnál, én azt gondolom, hogy a tekintély az függe, van abszolút rosszul értelmezett tekintély. Tehát a tekintély elvű társadalom, vagy a tekintély elvű, aki tekintélyével érvelni akar, az tévedés. Tekintély az vagy van, vagy nincs, de azért az nem úgy van, hogy vele születik az emberrel, hanem az a helyzetben van egy olyan valami, ami a tanárt, szóval aszimmetrikus helyzet a tanár-diák viszony, mert más a tanár felelőssége. És például a tanár felelőssége az, hogy ne higgye azt, hogy a helyzete az automatikusan tekintélyt kölcsönöz neki. Ez egyébként a feleségem szedte valahonnan ezt a gondolatot, én most csak interpretálok, de hanem a tanárnak ki kellene töltenie ezt a lehetőséget a saját tekintélyével, ami azon múlik, hogy a személyisége mennyiben hiteles, mennyiben nem. Ha csak nem jól hangzik, hogyha a tanár folyton a köteles tiszteletre hivatkozik, vagy sok minden baki van ebbe, és nem egy könnyű dolog. Úgyhogy azt lehetne elemezni, hogy mitől van tekintély, de azért a tekintély egyrészt egy létező valami, és nem kell kötelezően kártékonynak lennie. Hát mondjuk ezzel nem akarok ellent mondani neked, mert a tekintély tényleg nem. Na most a teljesítmény az is olyan, hogy az nem baj, ha van teljesítmény, sőt nem tudjuk megúszni, hogy a teljesítményt még mérjük is, csak éppen vigyázni kell, hogy nehogy aszerint kezeljük a gyereket, hogy akinek teljesítménye van, az számít, akinek nincs, vagy kevés, vagy gyenge, az nem számít. Hogy ezt hogy lehet elérni, az egy nagyon nehéz dolog, és a mérésről pedig, hát én ott betettem egy Pilinszky idézetet, ami nektek biztos jól esik, hogy a pokolba az történik, ami számomra elviselhetetlen. Például lemérik, hány kiló egy hattyú. Na most, hát én ezt próbáltam egzegetálni úgy, hogy hát az, hogy egy hízott liba hány embert menthet meg az éhhaláltól, az egy fontos kérdés. De ugyanilyen fontos életmentő kérdés, hogy egy hattyúnak a szépsége hány embert menthet meg a szomorúságtól vagy a depressziótól. Mert akkor ez is életmentés. Na most hát ilyeneket próbáltam, ilyen distinkciókat megtenni, és hát remélem, hogy ezek azért olyan helyekre is eltalálnak, hogy tehát az a lényeg, hogy a gyerek vagy a diák az nem azonos a teljesítménnyel. A Bármadasban volt egy olyan javaslat már nagyon korán, hogy tegyünk ki toplistát, vagy legalábbis fali újságot, hogy kik a jó tanulók, meg mi, és hogy a gyerekek bemérhessék magukat. Ez elben rendben volna, de valahogy ez a tantusz nem jó helyre esett le a gyerekeknek, és ott kellett nekünk azon gondolkodni, hogy legalábbis melléje ki kell mondani ebbe a pedagógiai programba, hogy a gyerek nem azonos a teljesítményeivel, mert a teljesen teljesítményorientált világ az nem kívánatos. Egyébként ez tökéletesen egyetértek Tamással, hogy ez így nem lesz, hogy úgy mondjam, nem lelki állóképesség ebből, nem ebből származik. aki csak a teljesítményére büszke, az összeomlik, ha kiderül, ha kritikát kap például, vagy kiderül, hogy a teljesítménye valamilyen körülmény miatt mégse igazi, vagy tártalan. Itt most nem a izére gondolok, a vásárolt diplomára, vagy hasonlókra, azokról derüljön ki természetesen. De az, hogy valami tártalanná teszi azt, amit ő sikerként vagy teljesítményként önérzet emelésre használt, hát jobb, ha tudja, hogy a teljesítmény nélkül is számít. Tehát itt vannak a hátrányos helyzetűek, úgynevezett fogyatékosok, akiket tényleg tapintatosabban neveznek meg. Na ez is egy összetett kérdés, hogy most akkor... Na, mindegy, most erre ne menjünk bele, hogy a hátrányos helyzetű, a gyógyós, az hogy függ össze. Na, bocsánat, azt hiszem, hogy túlbeszéltem, vagy ha akarnak, akkor tessék kérdezni, vagy...
A következő lenne a javaslaton, miután az Inderekom is becsinálkod, hogy természetesen Pista örömmel válaszol minden kérdésre, mi több feltételezhető, hogy lévén, hogy ez egy liberális gyülekezet, különféle ellenvélemények fogalmazódtak meg, akár Fabinyi Tamás, akár Legyerdi Tamás, akár Bíbú István szavával. Senki ne érezze úgy, hogy belé van folytva a vélemény, adott esetben egy konzervatív, vagy egy nagyon egyházias vélemény. Mégis azt kell mondanom, hogy aki dedikáltatni szeretné a megvásárolt művet, ott a kiadó zsenge ifjú tulajdonosa, nem főszerkesztője, tulajdonosa. Ő ott a könyv megvásárolható, valamilyen kedvezményt is adnak oda, ez már így szokott lenni, és aki olvasni akarja, ne Kőszegi Ábelt kövess, mert Kőszegi Ábel egyből leült, és az egészet elolvasta. Egy igazi újságíró így cselekszik, és ha van rá időt, átegye. Én így most sem olvastam az egészet. Hol itt olvasok bele, hol ott. Bizonyos szempontból letehetetlen, de nagyon nehéz egyben végigolvasni. A harmadik szava, hogy akinek mennie kell, ne távozzék úgy, hogy egy falat pogácsát, vagy bort nem iszik. Annak idején, amikor szerzőnk édesanyjával együtt gyakorta volt nálunk vendégségben, ott mindig volt valamit harapni lehetett és inni. Ráadásul a könyv az ünnep. Minden könyvnek a világra jött el, az egy komoly dolog. Itt is azt szeretnénk, ha mindazok, akik itt vannak, akár a szerzővel, akár egymással beszélgetve, kapnának még egy pohár bort is, ez itt a hátam mögött le. Ott a könyv, ott a bor, itt a szerző. Hálásan köszönöm a Deák tér gyülekezet lelkészének, Smidelius Gábornak, hogy befogadott minket püspököstől, remélhetőleg kiheveni ezt a dalomát, önöknek pedig a figyelmet és a nagy-nagy szolidaritást ezekkel a kiváló férfiakkal.